Sziasztok, ez az első Pesti Egyetemi Rádió 97 MHz-en, és az interneten az epar.alte.hu címen. És most egy kicsit a zenékről beszélgetünk itt a többiekkel, de szerintem először mutatkozzunk be. Én Tóth Enikő vagyok.
Szabó Alexandra.
Tumpek Anita.
Dancs Eszter.
Somodi Dániel.
Palotai Nándor.
Ti hallgattatok már valaha a zenét a neten? Vagy bármi mást? Hangot?
Rendszeresen. Én például, de gondolom, hogy mindannyian, vagy nem csak fiatalok, mindenki. Videó megosztó portálokon, illetve mindenféle zenei fájformátumokat összegyűjtő oldalakon, ahol be lehet csak írni a kedvenc zene nevét, az előadókat, és szerintem a legtöbben így szeretünk zenét hallgatni, hogy tényleg csak azt a 4-5 kedvenc előadót így meg tudjuk keresni, tehát nem úgy vannak, mint a rádióban, hogy minden ömlesztve.
És hogyan kerestek zenéket? Mert hogyha az ember rákeres a kedvencére, akkor mindig a kedvencét hallgatja. Hogyan találtak újakat?
Hát én saját példámat tudom mondani, hogy általában az ilyen oldalakon, ami most ez ilyen közösségi megosztó, stb. Dolog, amiket az előbb felsoroltunk, itt van általában más találat is az aktuális tartalom mellett. Tehát, hogyha én hallgatom a kedvenc belezős deszmetálomat, akkor valószínű mellette lesz egy csomó olyan találat más zenekaroktól, amit én még nem hallottam, de hasonló stílus, vagy ilyesmi, és itt igazából el lehet indulni mindenféle nyomon, és lehet találni új zenéket hasonló stílusból, stb. Meg azért itt YouTube csatornából is van tematikus igazából. Bár igen, egyébként ez nekem is eszembe jutott, mint veszély, hogy azáltal, hogy nem egy műsort kapunk, hanem lényegében mi magunk a magunk igényei szerint kereskedünk dolgokat, ez jó, mert tényleg nem úgy ömlesztve kapjuk. Viszont így meg az, hogy legyen változatosság és új zenék is jöjjenek a képbe, azt igazából szerintem leginkább ezek a kereső dolgok, vagy hát ez a, amit így kidob még ilyen mellékzöngeként az adott oldal, azt tud ezen segíteni. Vagy a haverok, akik különböző közösségi dolgon, Facebookon oda dobnak egy-egy linket valami jó zenével. Nálam legalábbis.
És te, Anita, te hogy szoktál zenét találni?
Épp ezt akartam mondani, hogy egyébként a másik része a zenehallgatásnak, nem, ez úgy szokott működni, hogy barátnők, lakótársak, akikkel így együtt vagyunk nap, mint nap, akkor mondják, hogy ma ezt hallottam, azt hallottam. Ők egyébként szerencsére olyanok, hogy mindegyiknek teljesen eltér a zenei ízlése az enyémtől, és akkor így egy picit olyanokat is hallgatok ezáltal, amit magamtól amúgy nem. Tehát itt gondolok arra is, hogy teljesen más ország zenéje, egyik Törökország, a másik például koreai zenéket imádja, meg preferálja. És akkor ezeknek van, hogy csak így ajánlják a címét, de nem jegyzem meg elsőre, átküldik a linkjét a közösségi oldalakon, és így.
És mondjuk tanultok, vagy csináltok valamit, és szeretnétek közben zenét hallgatni, ezt hogy oldjátok meg? Földeztek egy számot, vagy elindítok egy lejátszási listát? Ilyenkor ez nem lesz unalmas egy idő után? Én például mindig, mikor a tanuláshoz zenét keresek, akkor csinálok magamnak egy lejátszási listát, és mikor 26-szor végigment, akkor már természetesen unom. Szóval sok zenét akartok hallgatni, akkor mit csináltok?
Hát akkor jöhet a zenevadászat újra, és akkor be lehet írni, hogy tanuló zenék. Az amerikaiak csinálják, hogy mindenféle lejátszási listákat összeraknak jógához, tornához, tanuláshoz, takarításhoz, egészen elképesztő, és azokból lehet szemezgetni.
Hogy ilyenkor igazán izgalmas legyen, és végképp ne a tanulásra figyelj, azt is meg kell csinálni, hogy a teljes zenei anyagodra bekapcsolod a lejátszóban a random lejátszást, és akkor már végképp nem a szövegre figyelsz, amivel foglalkoznod kéne, hanem azt találgatod, hogy a következő szám olyan milyen lesz. És akkor hát ott a filmzenére ráindul egy pörgős,
egy
belezős metál, igen. Minden előfordul.
De van vérhányós is. Ja nem, a vérhányós punk van egyébként. Egyébként ez egy nagyon nagy kérdés, hogy milyen zenét érdemes egyébként tanuláshoz hallgatni, mert hogyha valami mélyebb, elragadó szöveg van a háttérben, pláne visító gitárral, akkor ebből minden lesz, csak nem tanulás. Tehát így le tudjuk határolni azt, hogy milyen stílus az, ami alkalmas tanulásra, mondjuk valami nyugtató chill zene, pláne hogyha késésbe vagy esetleg elgondolkodós, ambient, instrumentális, hogyha nagyon el kell valamibe mélyedni. Tehát szerintetek így milyen stílus adja a legjobban ehhez?
Szerintem az egyik legfontosabb, hogy változatos legyen, mert hogyha folyamatosan egyfajta zenét hallgatunk, meg nagyon halka, meg tényleg ilyen nyugtató zenét, attól oké, hogy lehet valamennyire koncentrálni a tananyagra, de egyben be is lehet tőle aludni, szóval. Szóval a változatosság is fontos.
Zenét hallgatni tanuláshoz, vagy most csak
Szerintem nem.
Valaki szeret.
Én mondjuk ritkán szoktam, de ha igen, akkor ezt a módszert választva, de én is ritkán szoktam, mert...
Jó, hát most itt tök ciki arról beszélni, hogy tanulás közben zenét hallgatunk, mert akkor ugye nagyon-nagyon tanulni kéne. De egyébként ti nem szoktatok olyat csinálni, hogy nem tudom, kerestek valami webrádiót, vagy valami másik lejátszási listát, ahol ugye megcsinálják helyettetek azt, hogy így szépen összekevergetnek nagyjából tematikában, vagy hangulatban összeillő számokat, és akkor az megy a háttérben. Vagy az előtérben.
De ez nagyon jó ötletnek.
Hát hogyha az a szempont, hogy... az idő teljén, és mindig szóljon valami, akkor a podcast erre kitűnően alkalmas, mert hát nem egy, nem kettő olyan társaság van, akik másfél-két órás anyagokat szoktak, hát hogyha nem is hétről hétre, de elég sűrűn feltölteni, úgyhogy az erre kiválóan alkalmas.
Ez alatt most mit értesz egy podcast? Mármint, hogy amikor valaki feltölt egy csomó zenét így egymás után, vagy
nem.
Mi a különbségek között, nem egy lejátszás
között? Gondolok például arra, hogy én szoktam hallgatni egy epizódisták nevű podcastet, ott három sorozatrajongó srác, hol a heti aktualitásokról, tehát az új premierekről, hol befejeződő, vagy ígéretes elkezdődő sorozatokra szoktak beszélgetni. Aktuálisan előre megbeszélt tematikával, tehát ismétlődő műsorblokkok keretében. Hát ilyenekre. Tehát téged érdeklő témákban lehetőség szerint.
És akkor ez így hogy szokott kinézni? Megy a szöveg, és aztán van zene is, vagy?
Ők szoktak, nincs állandó szignáljuk, tehát nincs állandó felkonfjuk sem. Azt hiszem a lezárásnál szoktak zenét használni, de egyébként végig szövegelnek.
És ti hallgattok olyasmit, amiben, ami netes hang, de van benne beszéd is már, mint hogy értitek, szóval van benne valami szöveges tartalom is, nem csak felkonferálnak számokat, vagy, hanem azért köztem mondanak valami okosat is.
Én mondjuk abszolút nem szoktam ilyeneket, nekem ez most teljesen újdonság volt, amiről ti itt beszélgettek. Én egy kicsit kilógok a sorból, én eleve nem nagyon szoktam rádiót sem, meg ilyen zenei csatornákon sem, online zenei csatornákon sem zenéket hallgatni, ez nagyon ritka, amikor úgy adódik a hangulatom. Tanuláshoz is szerintem ez teljesen személyfüggő, de még azon belül is változhat, mert hogy van, amikor engem kifejezetten megnyugtat és segít a koncentrálásban, hogy zenét hallgatok, miközben tanulok, máskor meg van, hogy bekapcsolom a zenét, hogy jaj, de jó, ráhangolódok, és közben a második dalnál ki kell kapcsolnom, mert egyszerűen felidegesít, vagy abszolút elveszi a koncentráló képességemet, és máshová tereli a gondolataimat, és nem tudok arra figyelni, amire szeretnék. Úgyhogy ez mindenkinél szerintem változhat, de akár alkalmanként is. Én egyébként így a saját lejátszási listáimat szoktam összeállítani úgymond napról napra. Én is van, amikor a random gombot bekapcsolom, és akkor azzal már egy újdonságot beleviszek. Nekem többnyire ezek váltak be. Újdonságokról szintén barátoktól szerzek igazából így információkat, meg akkor van így, hogy így rákapok, hogy fú, ez de jól hangzik, meg ez most így elragadott ennek a hangulata, akkor utána rákeresek, és úgy jönnek be a zenei csatornák online területen, ahol utána nézek, ott viszont többnyire én is beszerzem valahogy azokat a zenéket, és tárolom a gépemen, és onnan szedem elő.
Szóval a rákereséssel zenét tanulni, ez velem is rengetegszer előfordul, meghallok valamit, és megtetszik, és ugye akkor hát nekem az a módszerem, hogy a dalszövegre keresek rá, és akkor úgy előjön egy előadó, vagy egy dalcím, és akkor legtöbbször a YouTube-on megtalálom. A barátok mellett ez szerintem a legjobb forrás, mert rengetegen használnak zenét.
Itt te mondtad, Anita, hogy a szobatársait meg a barátnőit szoktak zenéket ajánlani, és így mondtad, hogy koreai vagy vietnámi zenére vannak. És hogy akkor van ezek szerint így országonként zene, vagy ők népzenét hallgatnak? Milyen ez mikor?
Hú, hogy népzenét hallgatnak-e, azt nem tudom pontosan. Filmzenét, az biztosan, tehát hogy az egyiküknél például a filmzene szeretetéből indult, vagy az egyik film miatt. pop zenét főleg az adott országokban, például a koreai zene esetében. De hogy pontosan hol találkoztak ezzel és hogyan, meg hogy hogyan állt be erre az egy országra náluk, hogy ezt szeretik, ezt nem tudom.
Hát a K-pop az most nagyon népszerű, a koreai pop, ugye ez annak a rövidítése, mindenki azt hallgat, aki kicsit érdeklődik a keleti kultúrák iránt. De számunkra mégis fogyasztható, mert nagyon mainstream. Hogyha nem koreaiul énekelnének, akkor olyan, mint egy amerikai popbanda táncolna és énekelne.
Jó, tudom, most van egyébként a koreai filmhét. Úgyhogy akik ezt nagyon szeretik, azoknak ez most jó program lehetőség.
És szerintetek meg lehet így határozni, hogy melyik országban milyen zenét szeretnek, hogy mondjuk van, ahol csak pop van ahol csak rock, vagy így meghatározódik ez, hogy egy országban mondjuk, nem tudom, nekik a népzenéjük miatt jobban élik a popzene a rádiókba, és akkor ott az emberek inkább popot hallgatnak. Ti tudtok valami ilyesmiről?
Ez kb. Mindenhol így van szerintem. Tehát biztos, hogy hát nem tudom, az minden országnak ugye más ilyen népzenéje van, de az, hogy az önmagába egy-egy ilyen régebbi stílus, az van-e olyan, nem azt mondom, hogy van-e olyan érték, mert minden ilyen dolog érték már csak a patinájánál fogva is, de fú, nem is tudom, hogyan lehetne ezt jól összefoglalni igazából. A lényeg az, hogy van-e olyan elem a stílusban, amitől az a mai nap is megállja a helyét, és nem avult el. És nem is tudom, itt valamelyik órai beszélgetésnél jártuk így körbe mondjuk a magyar dót, tehát hogy az egy olyan formátum, ami egyszerűen időtálló nekünk, magyar embereknek, és attól függetlenül, hogy nagyobb rádiók is nyomják, azért nem mondhatjuk azt, hogy nóta ország vagyunk, tehát így szerintem azt azért túlzás mondani, hogy egy-egy országban csak ezt vagy csak azt hallgatnak, de az biztos, hogy mondjuk van olyan, ahol az ilyen régebbi műfajok jobban fönnmaradtak, mert még most is lehet mondjuk jól bepálinkázva csárdást nyomni, és biztos, hogy mindenki élvezi. Viszont van, ahol meg gondolom, hogy olyan ország van, ahol inkább valami új, mostani stílust adaptáltak a saját nyelvükre, vagy a saját dolgaikkal. Aztán, hogy az mennyire lett mainstream, az országfüggő, mert hallottam én mondjuk afgán folk metált is, de az abban az országban nem egy elterjedt dolog például.
És ti milyen ilyen dolgokat ismertek, mint például elhangzott itt, ugye mondtuk, hogy K-pop, mondtuk, hogy magyar nóta, mondtunk nagyon sokféle húszszeletelős metál jelzőt. Szerintetek milyen ilyen stílusok vannak még, amik mondjuk országra jellemzőek lehetnek? Mit mondtunk itt a svéd metált például? Tudtok még olyan műfajt, amit így lehet játszani a rádióban, hogy én most magyar nótát játszok, én most finn metált játszok, én most K-popot játszok?
Hát itt van a román Manele, vagy az örmény Rabic. Ezek hasonló műfajok, és a nyelv alapján lehet tulajdonképpen csak szétválasztani, de bizonyos tanulmányok azt mondják, egyszerűen annyira hasonló a kettő, még a gyermek énekesekben is akár, hogy mindenféleképpen mutat valamiféle kulturális gyökeret a két népcsoport között. De rájuk nagyon jellemző, és úgymond tényleg az egész média, a saját zeneiparuk arra van ráállva, hogy ezeket nyomják mindenféle internetes csatornán és zenetévékben. Valószínű számunkra magyaroknak egy kicsit furcsa és másféle hangzás, mint amit mi megszoktunk, még a magyar nótától is idegen, de ők úgy tűnik, hogy nagyon szeretik.
Jött még eszetekbe ilyesmi?
Nekem például, ami így elsőre eszembe jut, Törökországban az egyik legnépszerűbb műfaj az arabeszk, vagy nagyon sok török rádió játsza, és hát az elmúlt 10 évben fokozatosan egyre több fiatal, és igazából minden korosztályban, nem csak a fiatalok, de egyre többen szeretik, hallgatják. Olvastam egy tanulmányban, hogy sokszor rákeresnek így külön előadókra, külön az adott zene szám keletkezésének a körülményeire, mert hogy most ez annyira benne van a köztudatban. Igazából a nevét is zenetudósoktól kapta a műfaj, az arab zene tulajdonságait, legfőbb tulajdonságát, ezt a jajgató éneklés miatt kapta az elnevezést.
Ez az örmény, török, román, ezek így egy nagy részt egy terület, és szinte szétbogozhatatlan. Tehát persze mindenki a sajátjának mondja ezt az adott stílus, de azért itt vannak átfutások. Tehát van ele is olyasmi, ami a török zenében is megtalálható.
Nekem ezzel kapcsolatban nagyon fura valami. Ugye itt említettétek ezt a jajgató éneklési ritmust, említetted, hogy ez nagyon idegen nekünk magyaroknak valószínűleg az a féle módszere, hogy a nők ezeket a zenéket játsszák. És most egy tök érdekes dologról hallottam, például Kanadában is meg van határozva, hogy a rádióknak kötelező 35%-ban kanadai zenét játszani. És ha mondjuk most veletek történne hasonló, hogy valakinek el kell mondani, hogy milyen a magyar zene, akkor mit mondanátok róla, a magyar nótát mondanátok? Vagy mit mondanátok, hogy milyen zenét hallgatnak a magyar fiatalok például? Ami mondjuk így ikonikus lehet.
De arra kell gondolni, hogy mi megy végig egy házi bulin. Milyen playlist van egy házi bulin, mert ott aztán az amerikai pop, rock, R&B zenén keresztül a magyar nótáig csak kiukadunk néhány fröccs után. És összekapaszkodva énekeljük ugyanúgy. De hát nem kizárható a népzene sem. Tehát itt megvannak a rétegek, és érdekes nagyon, hogy így szinte átfutás nélkül egymásból, vagy egymás kezéből kivesszük az egeret, a billentyűzetet, és aztán kapcsolgatjuk be a kedvenc zenéket, és minden stílus megtalálható.
Nekem most az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy szerintem itt, hogy melyik a legnépszerűbb stílus, vagy helyi stílus, stb. Ezt így lehetne így rétegelni egy picit, hogy most milyen korosztályról, és hogy mennyire mainstream dologról beszélünk. És akkor itt egyébként azt vehetjük észre, hogy egyes stílus az nagyon sok embert lefed. Például, amit mondtunk, ez a nótás dolog, ez egyébként egy generációkon átívelő dolog. Viszont ha azt vesszük, így különböző szcénákra bontva is lehet az emberek, vagy emberek, bocsánat, tehát különböző szcénákra bontva is lehet így az országok zenei ízléséről beszélni, mert például, hogyha így az underground rock zenei szcénáról beszélünk mondjuk Magyarországon, akkor mi crossover és stoner nagyhatalom vagyunk. Mm. Tehát olyan stoner rockok vannak itt egyébként mondjuk, amiket a közvágóhídon, a pincékben ilyen pár száz fős vagy még annyi se koncerteken játszanak, hogy nem igaz. Tehát így nem is tudom, olvastam erről valahol neten ilyen zenei témájú cikket, hogy az ilyen kevésbé hallgatottabb, de azért már népszerűbb, de abszolút nem mainstream, vagy nagyon a Queens of the Stone Age, az már kicsit becsúszott a mainstreambe, mert az is egy ilyen stoner leágazás, de hogy ezekből a zenékből egyébként, amik azért még ugye undergroundok maradtak, például itthon marha sok van. És akkor így érdemes lenne megnézni ezeket a dolgokat, hogy melyik országban hogy van, és akkor itt vannak ezek a finn metal arcok is, akik az előbb itt szóba kerültek. Tehát szerintem érdemes lenne így rétegelni ezt a kérdést egyébként.
És ha mondjuk neked most idehoznak valakit, mondjuk egy amerikai Erasmus diákot, vagy bárki mást, akkor mit mutatnál neki, hogy így ezt hallgass meg, és ez a magyar, és ez tök jó?
Hát attól függ, hogy mennyire venném komolyan ezt a dolgot, igazából lehetne mutatni neki egy magyar nótát, hogy na nézd, ez volt egy régebben, ez még ma is jó egyébként, meg ma is egy csomó helyen megy, meg hallgatják, akkor mutatnék neki ilyen nagyobb klasszikus magyar rock zenét esetleg, ami régen volt, nem tudom, nagy hatású, vagy ilyesmi.
Mit, piramist, vagy mit?
Például, igen, simán. Tehát, hogy nem tudom, ezek is olyan dolgok, amikek én valamennyire fönnmaradtak. Aztán mondjuk mutatnék nekik Isten hát a mögöttöt, mert az meg aztán olyan modern, ütemcsúsztatásos egyébként, meg ilyen, szintén, mint mondtam, ez is eléggé stoner zene.
De mennyire magyar?
Tehát az Isten hát a
mögött. Igen.
Hát eléggé, nem
viccelj. Tehát nem jön be mondjuk az amerikai ilyen csúsztatások a dobolásban? Tehát nem ilyen adoptált dolog?
Azért, ja hát ő olyan értelemben adoptált, de hát egyébként azért nem merem azt mondani. Tehát ez egy olyan fúzió egyébként az a zene, hogyha így meghallgatod, hogy nagyjából ezek az elemek milyen zenékben vannak, hogy ez egy ilyen olyan turmix, amit itt ez a zenekar megcsinált itt Magyarországon, tehát ettől lesz szerintem ez magyar, meg a szövegektől, amik egyébként ilyen elég elég absztrakt, kevésbé kézzel fogható, nem tudom, nagyon furcsa szerkezetek vannak benne, tehát annak külön művészi értéke van, hogy a magyar nyelven így eljátszanak ebbe a zenekarba. Csak mondjuk ott azért nagyon érdekes beszélgetés lenne az Erasmusos diákkal, hogy a magyar szófordulatokat, meg ezeket a nem tudom, metatartalmakat, sorok közti dolgokat így elmagyarázzam neki, meg átadjam neki úgy, hogy ő aztán marhára nem tud magyarul, meg aztán külföldieknek állítólag marha nehéz a magyar nyelv.
Én nemrégen a tévében hallottam egy számokat, és úgy kerestem rájuk. Zaják és társ ez a zenekar neve. Interneten elérhető van egy szerintem nagyon jó albumuk, én ezt biztos bemutatnám egy külföldinek. Csak hát mondjuk a szöveget elmagyarázni, mert az is szintén egy magyar anyanyelvűnek már az zene nélkül is élvezetes lehet azt elmagyarázni, hát az gondokat okoznod, de ezt mindenképpen.
Akkor szerinted ennyire a magyar zenének ennyire része a szöveg is, vagy a mai kortár zenében ennyire szeretjük a szöveget is, hogy...
Hát szerintem a zenekar függő. Náluk humoros, ötletes, úgyhogy nekik mindenképpen hangsúlyos része a zenéknek. Nem tudom, szerintem az változó, de náluk ez biztos, hogy így van.
Hát az amerikai szövegek olyan nagyon egyszerűek, két sor összerakva, és akkor az már a refrén. Azért persze nyilvánvalóan vannak kemény tartalmak.
Nem, mint amit magyarok írnak angolul, vagy most?
Nem, az amerikai zenében. Főleg pop zenében. Megnézed bármilyen Selena Gomez számot.
Az... Party? Tonight?
És hát nyilván ott a rap szövegek, amik nagyon durvák, de ez ugyanúgy megvan nálunk is, és azt el lehet nekik azért magyarázni, hogy ez mondjuk milyen társadalom kritika, és hogy ez miért alakult ki, biztos, hogy érdeklődnének az irány.
Ja, én nagyon ki vagyok hegyezve a rockra, de azért itthon van egy csomó ilyen hip-hop előadó is, amit én annyira nem ismerek, de ilyenek, hogy kezdett fiai hősök, stb. Ezekkel én is találkoztam egyébként, meg azt is tudom, hogy ők elég jó társadalomkritikát csinálnak mondjuk, vagy nem tudom, elég jól bemutatják azt a közeget, meg azokat a hétköznapi problémákat, amik igazából így a panelek tövébe érik a magányos, egymással szotizgató fiatalokat, nem tudom, ilyesmi, vagy nem is tudom. De én úgy emlékszem, hogy igen, abban úgy volt egy életérzés, ami ennek egy ilyen művészi, nem tudom, feldolgozása annak a helyzetnek.
Nem sokkal ezelőtt igazából én is azt gondoltam, hogyha ide jön külföldről bárki hozzánk, és megmutatjuk neki, hogy milyen nagy slágerek vannak most nálunk a rádióban, ami magyar zene, akkor számára biztos az nem olyan élvezhető, mint nekünk, mert hogy hát a magyar szöveg az azért sokat jelent, vagy nem ugyanazt fogja adni, nem ugyanaz lesz az értelme, de amikor nyáron voltam egy ilyen kiülős teraszos étteremben, ahol élő zene szólt, és nagyon jól játszott a zenész, akkor egészen ledöbbentem ezen. Külföldiek voltak túlnyomó részt a vendégek, és a fiatalok, ilyen 20 éves korosztály, hallgatták a magyar slágereket, LGT, Neoton, Familia, mindenféle volt, tényleg olyanok, amiket rádióban is hallunk manapság, azok egyszerűen elkezdtek rá már táncolni egy 10 perc után, és élvezték, és sőt, elkezdték énekelni, amennyire úgy tudták a szöveget, és teljesen döbbentem ezen, olyan jó volt nézni, meghallgatni. Nekik is tetszik, és élvezték nagyon.
Ezt lehet látni az Eurovíziós Dalfesztiválok után is, hogy a mi előadónkhoz ugye megvan a hivatalos YouTube link, oda kommentelnek, hogy ez tök jó, nem értjük, hogy miért nem jutott be, vagy miért nem ment.
Tehát a Pyrolex-et nem baj, ha nem érti.
Talán az volt a legjobb, amit érteni lehetett, de Wolf Katit például nagyon szerették, és így írták, hogy nem értik, hogy miért nem.
Egyébként szerintem visszatérve erre a kérdésre még, hogy szerintem a magyar zenéknél tényleg fontos a szöveg. Pont emiatt, hogy kevesen ismerik a nyelvet, de mondjuk sok magyar zenekar is lefordítja eleve angolra is, tehát angol nyelven is megjelennek ugye a változatai a daloknak. Viszont ami nekem eszembe jutott így banda vagy együttes, Szabó Balázs bandája, akit mondjuk én megmutatnék egy külföldinek, ami egy kicsit ilyen népzenei alapokra helyezett, vagy tényleg a legfőbb hangszer az a hegedű, a zenekarnál, és nagyon sok Pilinszky, illetve Radnóti versnek a megzenésítését csinálják ők. És szerintem ez egy nagyon érdekes ilyen magyar vonatkozású dolog, amivel én megismertetnék mondjuk egy Erasmus hallgatót, vagy megmutatnám neki, hogy nézd, ilyenek is vannak nálunk. És ez egy kicsit azért ilyen hagyományőrző is, meg azáltal, hogy nekik is vannak saját szövegeik, ami meg kicsit ilyen, hát nem is tudom, alternatív felé hajlik azért, mert azzal meg teljesen egy ilyen új köntösbe kerülnek, viszont a zenei alap az mindenhol ez a hegedűre épített, népdalra hajazó dolog.
Így mindig szoktak ilyen nagy korszakokat mondani, hogy nem tudom, a 60-es években volt a beat korszak, és aztán bejött a 80-es években a szinti pop. Szerintetek most milyen korszak van? Mit lehet mondani arra, hogy mit fognak mondani rólunk 20 év múlva, hogy mi melyik korszakban éltünk? Van ez még?
Dubstep.
Internet.
Multikulturális.
Ez is szerint. Én is ugyan erre gondoltam. Abszolút.
Harry Potter korszak.
Van olyan zene, amit nem azért hallgatok, mert így nagyon-nagyon szeretitek, hanem van olyan érzésetek, hogy akkor ilyen zenét kell hallgatni. Mondom, hogy mire gondolok, például én falun nőttem fel, vagy ott töltöttem a gyerekkorom egy részét, és nem tudom elképzelni, hogy egy falusi esküvőn ne legyen mondjuk mulatós. De nektek vannak ilyen zenéitek, amit mondjuk így nem tennél be a kis fülhallgatódba, vagy tanuláshoz nem játszanátok, de valamiért ott és abban a szituációban ezt hallgatni kell.
Ezt én is abszolút így gondolom. Vannak olyan események, vagy olyan fontos ünnepek, például, ahogy mondta, az esküvő, vagy a lakodalom is, ahol ez a bizonyos adott stílus nélkülözhetetlen, és hogyha én a hétköznapokban nem is hallgatom, akkor is biztos, hogy azon az egy adott napon az lesz kikerülhetetlen.
Vagy mondjuk a fesztivál időszakok, tehát én nekem vannak úgymond ilyen fesztivál zenék, amiket így otthon nem hallgatok, de ha így bejön ez a nyár, meg társaságban vagyok, akkor előjönnek olyan zenék, tehát például nem hallgatok magamtól 30Y-t, nem hallgatok Tankcsapdát, Ákost is csak nagyon ritkán, mert depressziós leszek tőle, tehát hogy ilyen különböző zenék, amik mondjuk inkább társaságokhoz kapcsolódnak, vagy bizonyos ilyen eseményekhez.
Nektek van ilyen fiúk?
Hirtelen... Hát szerintem csak bulik esetében, amikor úgy kiszakadok a saját kis zenei világomból, de úgy egyébként nem. Hát talán a fesztivál zenekarok, ugye amikor ha napi egyet veszel, akkor elmész és meghallgatod azt, amit meg kíváncsi vagy, de hogyha már ott vagy, más színpadokhoz is oda nézel, meg nézed, hogy körbenézel, hogy mi merre, hány óra. Akkor előfordul, de egyébként nem.
Egyébként igen, érthető. Meg az ilyen szituációkhoz köthető zenék. Az ilyen, tehát ami várható, ebbe a kategóriába tartozik így a fesztivál, mert ilyen maradva az, hogy azért egy Metal Hammer színpadon elvárom, hogy üvöltés legyen, és nagyon furán néznék, hogyha ott jönnének ilyen Justin Bieber. De egyébként erre építettek régen egy jó poént is, ha emlékszem, a Tankcsapda játszotta el azt, hogy valami, nem is tudom, meg az Irigyhónaimi, nem tudom, vagy valami ilyesmi volt. Lehet, hogy nem is a Tankcsapda, de az Irigyhónaimi így volt a szereplő. A fene tudja. A lényeg, hogy nagy koncert várták, hogy akkor jönnek, meg minden nagy metál lesz, fények leolt, és amikor fények föl, akkor ott állt egy fiúcsapat. És így elkezdték ezt az éneket, meg minden, ami ja nem, pokolgép koncert volt, tényleg ezen még röhögtem is. És hát ja, az is egy ilyen dolog volt, hogy az, hogy az ember pokolgépre vesz jegyet, akkor azért a pokolgép oda nélkülözhetetlen. És akkor egyszer csak föláll oda egy ilyen öttagú fiúbanda, mondjuk amit meg skandáltak a végén, hogy anyád, az azért már megint vicces volt. Hát itt is nyomon lehetett követni azt, hogy vannak zenék, amikre vár az ember egy adott szituációban. És lehet, hogy nagyon furcsán érzi magát, és feszülten, ha nem kapja meg, mint ennél a koncertnél.
És nektek nincsenek olyan zenétek például, amiről úgy érzitek, hogy ez valahogy így időről időre előjön? Mondom, mire gondolok. Nekem például a házi bulikban valahogy mindig előjön az, hogy csavart fel a szőnyeget. Nektek vannak ilyenek, amik úgy érzitek, hogy így valahogy ott ragadtak valamilyen szituációban konkrét zenék? Például házi buli zenék.
Hát meg az érzelmi töltető zenék, amihez, nem tudom, gyerekkori emléket kötődik. Bármilyen.
Én például, hogyha valamilyen olyan programot szervezek, ami a középiskolás tette olyan barátokkal, akikkel régen találkoztam, vagy volt osztálytársakkal, akkor nem tudom miért, de automatikusan mindig az ilyenek voltunk valak, és jók zene jut eszembe, és akkor ezt mindig le kell játszanom magamnak. Ez így belelkesít ilyen alkalomra.
Ilyen szalagavató zene.
Jó.
Újra és újra.
És mit gondoltok a slágerekről? Egyáltalán mi az, hogy sláger? Mert hogy nekem ez megint a házi buli zenékkel jött össze, hogy akkor mi slágereket hallgatunk. De nektek mi az a sláger? Mármint, ha ezt a szót halljátok, akkor mondjuk mi az a szám, ami eszetekbe jut?
Számomra mindig az a sláger, amit az adott fél évben, vagy az adott hónapban a rádióban a legtöbbet hallok. Tehát számomra a sláger szót hallom, akkor mindig az, hogy az a 2-3 rádió, amit hallgatok, akkor az határozza meg, hogy mi az, amit a legtöbben szeretnek, mert a slágernek ez a lényege, hogy a legtöbben hallgatják, legtöbben szeretik.
Mi a legmenőbb?
Igen.
A legnépszerűbb, amit a legtöbben dúdolnak.
De egyébként, vagy bocsáss meg, mondjad. Jó, hogy ez a sláger dolog, ez most egy ilyen jelen idejű dolog, tehát csak az lehet sláger, amit most fél évig hallgatnak, aztán elfelejtik, aztán jön a következő sláger, tehát hogy ez a sláger, ez ilyen, hát nem akarom azt mondani, hogy lufi, de hogy egy ilyen felkapott valami, hogy akkor most sláger, aztán később kiderül, hogy egy kaki volt, vagy az is slágernek minősül, amit régen írtak, régen nagy sláger volt, és most is vissza-vissza köszön egy 20 év után, vagy ilyesmi, vagy az már nem sláger, hanem az már valami több. Vagy hogy ez a sláger, ez mennyire, ez a szó, ez így mennyire töltődik meg szerintetek ilyen bulvár tartalommal? Olyan értelemben, hogy most a sláger az egy mainstream valami, ami lehet, hogy épp ezáltal buta meg kaki, tehát hogy a sláger, vagy valami magasztos, tehát hogy a slágernek van valami ilyen pejoratív értelme nektek, ami nem tudom, ami rossz, vagy ilyesmi. Vagy az ilyen 20 éves zenéket nevezhetjük inkább úgy, hogy klasszikus, vagy hol van ennek a határa, ennek a sláger dolognak?
Hát erről valami zenetörténész kellene megkérdezni. De én úgy gondolom, hogy ami régen nagy sláger volt, attól nem lehet elvenni ezt a státuszt, hogy sláger. Akkor arra azt mondjuk, hogy sláger volt, de újra és újra visszaköszön. Főleg most ugye az internetes kultúrával. Csomóan csinálnak olyan videókat, 10-20, de akár másfél órásokat is, hogy egymás mögé bevágják, és akkor az a cím, hogy a 90-es évek legnagyobb slágerei, vagy a 60-es évek legnagyobb slágerei. És elképesztően nagy nézettsége van, tehát milliós nézettsége, úgyhogy én gondolom, hogy nem avul el.
Én ezzel értek egyet teljesen, tehát az, ami képes visszatérni 2-3 vagy 5 év múlva, attól tényleg nem lehet elvenni ezt, hogy sláger. Az, ha így definiálni akarjuk, akkor ez az, ami a legjobban meghatározza, hogy képes mindig újra a következő célközönséget, meg a következő korosztályt is magával ragadni.
És akkor lehet, hogy amire most azt mondjuk, hogy sláger, és 5 év múlva már sehol sincs, akkor tévedtünk, és az nem is volt sláger, vagy az csak addig volt sláger?
Alkalmi sláger, mint az alkalmi sztárok, akik így egy dologban feltűnnek, és utána
átkiáljuk őket. Az idő próbáját, hát az egy igazi értékmérő, és hát ami eltűnik, és amit már nem veszünk elő, akkor az olyan volt, azt olyannak érezzük, amit meg, nem tudom, egy Beatles sláger, vagy akármi, az meg itt marad, és az újra és újra jön. A következő generáció is felfedezi magának.
És nektek milyen zenék jelentik a slágert, vagy ti mit mondanátok a korotokból slágernek? Milyen zenén szocializálódtatok például, vagy mi az, amire emlékezni fogtok így az életetekből?
No, ha én arra gondolok, hogy mondjuk így kisebb koromban, vagy akár még most is szüleim milyen zenét hallgattak, vagy mi az, ami otthon általában szólt. Tehát így a, nem tudom, Zambó Jimmy-től elkezdve Pink Floydon át, így nagyon sok zenei stílus, piramis, LGT, amik szerintem úgymond klasszikusok, de mindenki ismeri őket, Pink Floydot is azért nem kell bemutatni, és szerintem a mostani generációnak sem, vagy nálunk fiatalabbaknak sem. Ettől függetlenül nem tudom, nem biztos, hogy ez teljesen meghatározta az én zenei ízlésemet, vagy azt, hogy én mit fogok a későbbiekben hallgatni, mivel hogy én például kifejezetten nagyon szeretem a színházi világot, és nagyon vonzanak mind a zenés színházak is, És én például nagyon sok musicalt hallgatok meg otthon, ami nem kötődik így sem a Pink Floydhoz, sem az hát mondjuk az LGT-hez talán egy kicsit, mert ők is azért csináltak zenés színházat, tehát például a Padlást is szívesen meghallgatom, de nem gondolom, hogy nagy összekapcsolás lenne a kettő között.
Én mondjuk ezzel éppen ellenkezőleg vagyok. Én valahogy úgy érzem, hogy az, hogy az első 15 évenben otthon mit hallgattam, vagy hát a család mit hallgatott, nyilván elsősorban a szülők, az olyan meghatározó volt, hogy én azt gondolom, hogy ez most is elsősorban ennek mentén válogatom ki, hogy mit hallgatok legtöbbet, vagy mi az, amit én saját magamnak slágernek tartok. Úgyhogy elsősorban magyar slágerek, vagy mindig az akkor éppen aktuális évi slágerek, magyar nóták voltak azok, úgyhogy én elsősorban magyar zenét hallgatok továbbra is, és nagyon ritkán van az, hogy most akkor angol, meg francia, meg külföldi, de szerintem nagyon fontos, vagy nekem legalábbis az volt, hogy a környezet, mint ahogy most is fontos az, hogy a körülöttem levők, ők azok, akik most kezdik behozni a más nyelvi, meg más országok zenét.
Én elég muzikális családban nőttem föl, tehát én 6 évesen kezdtem a zeneiskolát, úgyhogy onnan jött egy kis ilyen népzenei vonal, de mindent, én mindent hallgattam. Én végigjártam a szüleimnek a nagy zenei hullámvölgyeit, tehát apától jött a Metallica, az Iron Maiden, de anyától meg a musicalek, nekem is volt Heres korszakom, meg Grízes, és ugye ott a szüleim korszakában volt ez a két tábor, vagy a Depesesek, meg a Brosszosok, meg ezek. De aztán persze jött az én saját generációmnak is a zenéi, Disney mesék a mai napig, azoknak a zené, és érdekes, hogy most már nem magyarul, hanem angolul, és úgy sokkal jobb, bár ugye azért mi is jókat alkottunk benne. És hát ahogy elkezdődött a nyelvtanulás, úgy jöttek be az amerikai angol zenék, fiúcsapatok, hát persze Backstreet Boys-ra táncolt az osztály az egyik falsangon, úgyhogy minden, és persze meghatározta a zenei ízlésemet, úgyhogy ha én valakinek megmutatom, hogy milyen zenék vannak a gépemen, akkor az így néz, hogy hogyan lehet, hogy egyszerre hallgatok Sarah Brightman-t és Metallica-t, ami megmagyarázhatatlan, de én mindegyikben megtalálom magam.
Hát nekem is voltak korai meghatározó élményeim, például szerintem a Hair volt az első musical, amit láttam, tehát az megvolt. Ami először eszembe jutott, és ami így gyerekkori kedvenc, az Catman John nevezetű dolog volt, ami pont nemrég, azt hiszem a halála kapcsán eszembe jutott, és így elő is szedtem. De aztán sok mindent, igyekszem mindent meghallgatni, tehát ez nem... Nekem nem különösebben zenei a család, úgyhogy nincsenek meghatározó gyerekkori élményeim, mindig próbálom az újdonságokat meghallgatni.
Hú, ahogy így hallgattalak titeket, nagyon furcsa volt, mert mindenki azt mondta, hogy hát igen, ezt hallgatták körülöttem, ez így hatott rám, nem tudom, ilyesmi. Hát én marhára nem értek veletek egyet, az az igazság, mert nekem a véremben van a metal. Pont. De miért? Mert én pontosan tudom, hogy annyi hatás ért engem gyerekkoromban, hogy milyen zenét kihallgatott, hol, stb., hogy akkor én most vagy ilyen mix lennék igazából, vagy valami tök más dolgot is hallgathatnék rockon kívül, mert ha most azt vesszük, édesapámtól jöttek az ilyen Iron Maiden, Sex Pistols, AC/DC, nem tudom, ezek a jó kis dolgok, meg Rolling Stones is, anyám viszont ő ilyen mainstream rádiókat hallgatgatott mindig, tehát akkor én is találkoztam a Scatman-nel egyébként, meg ilyenek. Ő akkor volt egy unokatestvére, vagy hát van még most is, akinek a családjánál sokat volt, hogy a nagymamáméknál, és ő akkor volt kamasz, amikor én ilyen kisgyerek, és hát ott nagyon keményen bömbölt a techno. Tehát vitte ki a közfalat a techno, és igazából döngölős volt meg minden, és kicsinek oké, örjönjünk rá, tök jó meg minden, de egy idő után már úgy untam, és egyébként hogyha tényleg így ilyen szocializáció folytán alakul ki a zenei dolog, akkor nem értem, hogy nem lettem technós, hát olyan jól verette rá tényleg egész nap, amikor én ott kisgyerek voltam, meg jól eljátszoltunk, de hát nekem egyszerűen úgy valahogy elegem lett belőle, és ha így belegondolok, hogy milyen nem is tudom, milyen hatások értek. Én úgy gondolom igazából, hogy ezek csak részben lehetnek mérvadóak, tehát biztos, hogy van olyan, hogy valakinek egyszerűen a temperamentuma olyan, hogy valahogy természetszerűleg közel állnak hozzá bizonyos hangzások. És én most vettem észre egyébként, hogy olyan zenei stílusokat, vagy hát olyan előadókat, meg zenéket tudok még élvezettel hallgatni mondjuk a rockon kívül, amiben jó, mondjuk, vagy ilyen ambientes elszálláson, azért azt is szeretem, amilyen gondolkodós, de hogy amiben azért van valami torsz hang, vagy ilyesmi. Tehát most ez a nagy DMB őrület engem, amikor ilyen nagyon, nem tudom, ilyen fura mindenféle számítógép hang, meg bass, ugye mindig ez a drop dolog van, hogy akkor izé lejtjük a basszust. Ez is például nekem bejön, mert ez is így valahogy olyan torsz hangzás, olyan dübörgő, mint amit én szeretek. Na ide, most már nagyon elkanyarodtam, aztán lassan át is adom a szót. Igazából csak arról van szó, hogy én abba hiszek inkább, hogy virtus miatt stimmelnek bizonyos embereknek bizonyos zenék. És én ilyen szempontból elég kemény vagyok.
Most egy jó nehezet fogok tőletek kérdezni, de hogyha lenne egy számot kellene mondanatok, egy számcímet, amit tuti meg fogtok mutatni a gyereketeknek, vagy a gyerekeknek, akiket tanítotok majd, akkor melyik lenne? Melyik lenne ez a szám?
Ez tényleg nehéz.
Phil Collins, I Can Dance. Az volt szerintem a legelső szám, amit hallottam. 2 évesen, megvan a videó, hogy táncolok rá, azt nem fogom megmutatni a gyereknek, de a mai napig az nekem egy nagyon fontos szám ebből a szempontból, és a mai napig nagyon szeretem, tehát az így 23 éve megy a fejemben.
Fú, nekem szerintem a Rolling Stones-tól lesz a You Can't Always Get What You Want, nem tudom, hát ez mindig először, igen, klasszikus, tehát ez mindenki ismeri.
Ha a gyerekemről beszélünk, és még kiskorú, akkor mindenképpen az Aladdinnak a főcím zenéje, ami valamiért végigkíséri az életemet, és nem tudom megmondani, de annyira egy jól megírt mesedalnak tartom, hogy szerintem az, amit biztos, hogy megmutatnék neki.
És a nagykorú?
Hát most ez jutott eszembe először, tehát azon gondolkodnom kellene. Abból túl sok van. Most akadtam rá nemrég például Robert Downey Jr.-ról, megtudtam, hogy ő énekel, és kiválóan énekel, nagyon-nagyon jól, és most ez valamiért megfogott, és így a hangulata teljesen elragadott. Kicsit ilyen jazzes beütésű a dolog, és egyébként Sting-el nagyon sokat fellép, és lehet, hogy azt a dalt mutatnám meg, amit pont mondjuk elérhető neten és Sting-el együtt énekli.
Én mindenképpen magyart választanék, hogyha egyetlen egyet lehet, akkor talán mondjuk az Eddától a kör közepén állok. Ez nagyon sokszor hallottam, vagy hallgattam, sok mindent jelent számomra, ez, és nem csak úgy a szövege, hanem sok minden élményhez kötődik, úgyhogy én ezt mindenképpen kortól függetlenül megmutatnám majd a gyermekemnek.
Gondolkoztam rajta, hogy itt hallgattalak titeket, hogy mi az, amit mindenképp megmutatnék a gyerekemnek, és nem riasztanám el vele. Nekem a legjobb ilyen emlékem, amiben szívesen részesíteném a gyerekemet is, az a Swatcast című rajzfilmnek a főcímdala. Rajzfilmnek a főcímdala, azt ti ismeritek, azt a rajzfilmet? Nem. Igazából egyrészt ilyen nagyon tanulságos, meg Csobószki fielem van benne, meg mindenféle, ami kell a gyereknek. Macskaváros, és van egy ilyen páros, akik ilyen, mindegy, hosszú történet, lényeg, hogy van két macska, és van egy marha jó háromhajtóműves vadászgépük, és mindig jól leülik a gonoszokat, vagy hát nem leülik, mert hát
rajzfilm,
tehát nem hal meg senki, persze, de a lényeg, hogy igazságot szolgáltatnak, blablabla, egyébként még nem is minden fekete-fehér benne, tehát tényleg ilyen nagyon tanulságos dolog, és a lényeg, hogy olyan iszonyatos jó, ilyen igazi 80-as évekbeli nagyhajú power metal van benne, ami ilyen igazi hősies dallamvilággal, meg mindennel rendelkezik, hogy én azt imádtam azt a rajzfilmet, és az külön egy nagyon jó dolog benne, hogy egyrészt marha jó, sodró, erejű főcímdala van, másrészt az összes olyan dolog, ami egy hangefekt lehet egy rajzfilmbe, hogy most valami komoly dolog fog történni, most feszültség van, fokozzák a feszültséget, most valami nagy katarzis lesz. Ezeket a háttérhangokat mind gitárral oldották meg abban a rajzfilmben, és hihetetlenül jól kijön az, hogy emberek az érzéseiket, így mozdulatokkal, így hangszeren keresztül, meg az egész, hogy milyen egységet tud képezni egy hangszer és egy ember tényleg, azt nagyon jól visszaadják ezek az effektek, hogy tényleg hogyan érzékelteti valaki gitárral azt, hogy az a szereplő az tényleg gorosz, tehát az a hang, ami ott van, vagy ilyen időkapun át átrepültek a jövőbeli diktatórikus városba a háromhajtóüves vadászgépjükkel az időmester által, és akkor ott meg ilyen egy olyan hangeffekt volt, ami ilyen nagyon-nagyon riasztó, és az mind elektromos gitár. És én nagyon örülnék annak, hogyha a gyerekem egy ilyen szórakoztató formában látná azt, hogy az élőzene és az ember és a hangszer kapcsolata az milyen kifejező tud lenni. Na most már behelyeztem, ti jöttök.
Lassan nekünk is be kell fejezni, de azt hiszem, hogy egy nagyon nagy tanulság volt, hogy mindannyian nagyon másképp viszonyulunk a zenéhez, meg mindannyian nagyon másképp határozzuk meg saját magunkat és a zenét is együtt. Ez volt az első Pesti Egyetemi Rádió a 97 MHz-en. Én Tóth Enikő voltam, akikkel pedig beszélgettünk.
Szabó Alexandra,
Tumpek Anita,
Dancs Eszter,
Somogy Dániel,
Palotai Nándor.